9-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az óbudai Aranypatkó lovardába látogatunk. Az Aranyhegyi út 18 alatt működő lovarda 1987 óta üzemel, és 96 óta a lovardán belül működik az Aranypatkó lovas egylet, melynek vezetője Partics Katalin. A magyar színekben junior világbajnok, csapatban felnőtt VB bronzérmes egykori kiváló öttusázó 2000-ben és 2004-ben görög színekben két olimpián szerepelt. Pályafutása végeztével sem szakadt el a sporttól, ám hétköznapjait ma már mai különleges helyszínünk irányítása tölti ki.
Ja, ez nagyon sajátos ez a hely, mert a legtöbben, amikor először érkeznek, fel sem ismerik, hogy elmentek a lovarda mellett, mert annyira egy olyan úton helyezkedik el, ami folyamatosan lakóházakból áll, és akkor egyszer csak az utolsó lakóház az a lovarda egyben, és ezt követi egy hosszú mező, ami szerencsére még nincsen beépítve, és remélhetőleg nem is lesz, és a besorolásából adódóan ebben tényleg bízhatunk hosszú távon is, hogy a sportszülő közpark nem lesz talán beépítve. Tehát egy nagyon tényleg különleges a helynek az adottsága, vagy hát azt azért nem mondom, hogy kialakítása, mert ez inkább így kevésbé szándékosan alakult így, mint ahogy az élet hozta. Tehát van egy nagyon hosszú telek, és fölfele a telken hosszúkásan épültek az istállósorok, de hát nem egy ilyen konkrét terv alapján, hanem az előző tulajdonos, aki már meghalt sok-sok évvel ezelőtt, ő mindenféle állatot tartott itt, és mindig épített egy istállót, ami éppen eszébe jutott. És aztán később ennek a tulajdonosnak a párja alakította teljesen lovardává ezt az intézményt.
Innen most ugyan nem látható a fák és a bokrok és az épületek takarása van, de valóban hát tényleg Budapesten vagyunk, hiszen ha az ember körbenéz, akkor a Budai hegység, a távol van a Pilis, tehát tényleg gyönyörű helyen vagyunk, és egyébként hallható mögöttünk, itt mennek az autók, de egy picit akkor sétáljunk bejebb is, és hát most ráthagyatkozunk, mutassuk egy picit be ezt a helyet a hallgatóknak.
Van 39 boxunk, ami ugye azt jelenti, hogy egyesével laknak benne a lovak, és ezen kívül van félidegtartásos részünk is, ahol elválasztott karámokban 3-4 ilyen laknak együtt a lovacskák, és a boxok között is vannak teljesen hagyományos zárt boxok, illetve angol boxok is itt az udvarban. Itt az udvarban kialakítottunk, már attól kezdve, hogy én itt így elkezdtem tevékenykedni, lovasiskolát kialakítani, egy nagyon picike pályát, ami igazából egy kis termetű póni tud csak kényelmesen körbe sétálni, ügetni nem is, és itt kezdtük el csinálni a póniovi foglalkozásokat, és kint a mező felé látjuk a szép nagy szénakazlat, szalmát is látunk, fedeles lovardát is látunk, amely egy könnyű szerkezetes sátorból van, körkarám, amiben szabadidomító munkát tudunk végezni a lovakkal, illetve a kezdő kis lovasokat ott tudjuk először elengedni, tehát annak is több funkciója van. Amellett van egy olyan rámpa, amin a mozgásérülteket tudjuk felszállítani alulra. Látunk egy nagyon csúnya kék konténert, amire azért van szükség, mert ugye mindenféle szabályozás van arra, hogy hogyan kell a lótarágyát tárolni és elvitetni. És két nagy homokos pályánk van. Az egyik az egy dílovas négyszög, csak nem szabályos méretekkel, de ott a dílovas négyszögnek a betűit tudjuk felnőtteknek is tanítani, gyerekeknek is, mert mindegyikhez van egy kis ábra is. És a nagy pályán szoktunk ugróedzőseket tartani.
Jól látom, hogy most megérkeztünk Peggyhez, illetve nem tudom, hogy ez valóban Peggy-e. Ben vagyunk tényleg az istállók között, mellettünk kacér, és ugye említetted, hogy az a kisméretű pálya, ahol egy póni csak körbe tud sétálni. Olvastam egy interjút veled, amikor azt mondtad, hogy nyilván volt öttusázóként, és a lovaglás volt az egyik, ha talán nem a legnagyobb kedvenced a szeretett sportágban. Akkor azt mondtad, hogy azért szerettél volna lovasiskolát nyitni, mert egész egyszerűen nem lehetett hol, nem hogy felnőttként, de gyerekként megtanulni ezt a sportágat, vagy egyáltalán csak lovagolni, és azt hiszem, hogy ez az első lépcsőfok.
Igen, azt vettem észre. Ugye úgy kerültem ide, hogy Molnár Tamás öttusa lovasedző itt tevékenykedett, azután, hogy eljött a válogatottól, és őt kerestem föl, miután átigazoltam Görögországba, hogy továbbra is itthon folytathassam az edzéseket, fölkészülve a 2004-es olimpiára. És hát akkor, amikor itt lovagolgattam, meg aztán az olimpia után megvettem az ő egyik lovát, azután láttam azt, hogy jön egy csomó picike gyerek, és annyira megható volt ez számomra, mert én viszonylag későn találkoztam a lovaglásra, tehát 16 évesen jött az a lehetőség, hogy ha a triatlon helyett öttusázni fogok, akkor ingyen lovagolhatok. Így kezdtem el lovagolni, tehát ez a gyerekkori vonzalom hiába volt meg bennem, amit semmi foganatja nem volt, és azt látni, hogy itt jönnek ezek a picike gyerekek, de el vannak küldve, mert hogy kicsi még hozzá, meg veszélyes, meg a gerincei így úgy, meg mindenféle kifogások közepette nincs lehetőségük lovagolni, ez annyira szomorú volt nekem, hogy aztán eltelik pár év, és lehet, hogy el is múlik belőle ez az ihlet, és akkor kimarad egy óriási nagy élmény lehetőség.
Édesanyád szülei ugye görög származások, éppen ezért 2000-től görög színekben versenyeztél öttusázóként. Ezt hogy élted meg egyébként akkor, hiszen ettől függetlenül végig Magyarországon éltél és itthon készültél a Honvédban? Milyen érzés mondjuk egy sikeres magyar junior versenyzőnek, akinek nyilván van görög kötődése, mondjuk az olimpián, éppen a magyar himnuszt hallani, amikor ugye Vörös Zsuzsa nyert, és milyen érzés, nem mondom, hogy nem a hazádat képviselni, de egy második hazádat?
Hát igazából rossz érzéssel sosem töltött el az, hogy úgy halljak magyar himnuszt egy versenyen, hogy én nem vagyok a részese. Amikor én átigazoltam, 97-ben kerestek meg először a görögök, akkor még ugye nem is volt programon a női öttusa. A 98-ban dőlt el, hogy 2000-ben programon lesz, és az is, hogy 2004-ben Athén nyeri meg az olimpiát, tehát hogy akkor 2000-ben indulhatok egyáltalán olimpián, 2004-ben meg hazai pályán indulhatnék olimpián, ha görög lennék, úgyhogy ezek voltak egy picit ilyen döntő motivumok, illetve hát azért bevallom, persze, tehát már akkor bőven 20 akárhány éves voltam, 24-28 voltam az egyik, aztán a következő olimpián, tehát olyankor azért már gondolkodik az ember az egzisztenciális kérdéseken, főleg akkor, hogyha egy olyan sportot űz, amiben napi 6 órát kell edzeni, tehát más dolgozni mellette, karriert építeni, nem lehet elkezdeni igazából, és hát azért görög versenyzőként akkoriban még bőven-bőven jobban voltak értékelve anyagilag a sportolók, úgyhogy ez is egy szempont volt, illetve az is, hogy a magyar válogatott erős volt, és szerencsére én az erős tagok egyike voltam, tehát második számú olimpiai kerettagként igazoltam el Görögországba, de nagyon-nagyon sokat kellett válogató versenyeznünk ahhoz, hogy csapatba kerüljünk. A nemzetközi versenyekre kijutásért is külön kellett válogató versenyeznünk, és az átigazolásommal én ebből szépen kivontam magamat, és teljesen alanyi jogom, mint egyetlen görög női öttusázó, aki nemzetközi porondon labdába rúghat, válogató versenyeken való elfáradás nélkül mentem a világkupákra és az olimpiai válogató versenyekre.
Az öttusa az már teljesen a múlt, hosszú idő telt el azóta, követed még az öttusát?
Követem valamennyire, nem vagyok teljesen napra kész. Gulyás Michelre végtelenül felnézek, zseniális versenyzőnek tartom. Én ott tettem pontot teljesen a végére a saját pályafutásomnak, hogy az öcsémmel indultunk a Masters versenyeken, és most szeptemberben Gyömrőn volt az utolsó világbajnokság, ahol mi voltunk az utolsó lovasok, a legesleges, legutolsó lovasai az öttusa világnak.
Viszont aki esetleg azt találna mondani, hogy a kemény munka nélkül érted,
de mindezt, hát aki dolgozott már lovardában és lovakkal, az pontosan tudja a koránkelést és a fizikai munkát, és bizony a lovakkal nagyon-nagyon sok munka van, és azért gyanítom, kanyarodjunk vissza most már az aranypatka lovardához, hogy ezt a munkát nem egyedül végzed, és hát azért itt van munkátok vele bőven.
Igen, valahogy sose. Illetve nem igaz, ugye most itt a görög átigazolással kapcsolatosan pont arról vallottam, hogy sikerült egyszer a könnyebb utat választanom, de ezzel a lovardázással egy kicsit sem. Ez nagyon emberpróbáló, és tényleg elköteleződés és elhivatottság nélkül ezt nem lehet csinálni, szóval azért nagyon-nagyon sok olyan hajnal volt, amikor reggel 5-kor itt kezdtem, hogy utána még a többi dolgomat is el tudjam intézni, és akkor azért még este 8-kor is itt voltam. Szóval kemény, igen, ez kemény, és kollégák nélkül nem nagyon tudnám megcsinálni.
Említettünk most már ugye az istállókat, említettünk, hogy van egy kis sétáltató, de ugye azt is tudjuk, hogy egy lovaglás, mint olyan, az egy nagyon széles körű dolog, és ugye ha már az olimpiáról beszéltünk, most pontosan tudjuk, hogy a lovak kikerültek az olimpiai sportákból, de a lovaglás nem csak ennyiből áll, az előző olimpián volt ismét magyar lovas militariban, nálatok elsősorban a dresszázs, vagyis a díjlovaglás, illetve a díjugratás az, ami dívik.
Ennyire nem mondanám speciálisnak a mi irányultságunkat. Igen, angol stílusban lovagoltatunk, ezen a szinten abszolút igaz. Westernben nem vagyunk jártasak, képzettek. Az angol stílusnak, a díjlovaglásnak és a díjugratásnak az alapjait igyekszünk átadni, mert az elhelyezkedésünkből adódóan jellemzően gyerekek jönnek hozzánk lovagolni. Egészen picike gyerekek is, ugye, ami így életre hívta ezt az egész lovasiskolát.
Bocsánat, akkor ha már egészen pici gyerekek, mikortól vártok mondjuk akár először érkező gyerkőcöket, hogy kipróbálják a lovaglást?
Igen, ugye ez volt az, amit így észrevettem a saját kis lovas edzéseim elvégzése előtt után, hogy ezek a nagyon-nagyon picike gyerekek, akik még beszélni sem tudnak szinte, tehát ilyen 2 éves kor, vagy még kisebb, hogy őnekik találtuk ki a póniovi foglalkozást, ami egy abszolút képességfejlesztő kis hozzászoktató lovas foglalkozás, és hát van, aki oda jön először erre a foglalkozásra 2 és 4 éves kor között, de igazából utána egyből átpártol már a lovasiskolába, ilyen negyedórás sétára, aztán fél órás futószáras foglalkozásra. A lovakat ugye azt szerint kell egy lovasiskolában összeválogatni, hogy mire alkalmasak. Hát azok az ilyen extra nyugodt pónik, akik boldogan sétálnak tényleg egy rossz mozdulat nélkül egész álló nap, azok azért ritkán alkalmasak, vagy mennek nagyobb teljesítményhújtva egy ugróversenyen. Úgyhogy a lovasiskolánknak igazából ott van a felső határa, hogy ugróedzést már nem tudunk tartani a lovasiskola keretein belül, díjlovaglás teljesen alapjait meg tudjuk tanítani, és aki tovább akar lépni ezen a szinten, saját lóval, vagy félbértartott lóval ezt meg tudja tenni nálunk is. Tehát az edzők azok képesek rá, képzettek ezen a területen, a lovak képességei a korlátozottabbak.
Szakképzett edzők nélkül tehát mit sem ér egy lovasiskola, ám ami talán még ennél is fontosabb, az az elhivatottság. A lovasiskola egyik ilyen oktatója Tóth Melinda.
27 éve kezdtem a lovaglást. Saját lovaim is voltak, a jásságban éltünk 10 éven keresztül, gyerekem is ott töltött az első 10 évét, úgyhogy 6 hónapos korában ő már saját lovon ült. Benne is megmaradt, most már 18 éves, és ez egy abszolút egy életmód.
Ha az ember ránéz egy lóra, az nyugalmat és tekintélyt parancsol és sugároz. Hogy látod oktatóként, milyenek a mai gyerekek?
Akik ide járnak, azok nagyon nagy lelkesedéssel vetik bele magukat. Tehát ugye itt van disznó is, van nyúl is, macska is, ugye lovak, kutya is, tehát hogy tényleg olyan nagyon szeretik a természetet meg az állatokat, és én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog az, hogy nem csak egy ilyen fedett lovardában körbe-körbe menni, hanem itt tényleg egy ilyen hatalmas területen, friss levegőn, zöldövezetben, és szerintem az, hogy a budapesti gyerekeknek ez lehetőség adott, azt szerintem egy fantasztikus dolog.
És egyébként hogy érzed, kihasználják ezt a budapestiek, vagy tudnak róla? Tehát hogy néz ki most itt az élet? Mennyire kell reklámot csinálni annak, hogy igenis a gyerekek jöjjenek ki a szabad ég alá és sportoljanak?
Hát a reklám meg a marketing az mindig mindenkinek kell, tehát ezt tudjuk jól. Szerencsére azért nagyon sokan járnak ide, 1,5-2 éves kortól. Persze az csak sét, hogy fogjuk a gyerekeket, de egészen volt már nálunk olyan, hogy egy 85 éves néni a születésnapjára ezt kapta, hogy felülhessen lóra, úgyhogy nagyon széles a skála korban. Mentálisan, vagy esetleg fizikailag egy kicsit hátrányosabb helyzetű gyermekekkel is foglalkozunk. Magyar nyelven is, angol nyelven is folyik, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sokoldalú dolog. az itt dolgozóknak, tehát a légkör, ez ami úgy mondom, hogy kollégák. Fantasztikus, nagyon-nagyon jó, és nagyon sok humort viszünk bele. Tehát, hogy nagyon sokat lelkizünk a lovasokkal is, egymással is, nagyon sokat nevetgélünk. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív légkör, ez szerintem pótolhatatlan.
Oktatók, a lovasok és az egész lovarda életébe segít bepillantást nyerni Zinger Ildikó, az Aranypatkó adminisztrátora.
És én úgy hallottam egyébként Partics Katalint, hogy ez az adminisztrátor, ez jelent mindenest, jelent jobb kezet. Most már 10 éve együtt dolgoztok, hosszú utat jártatok meg együtt. Hosszú idő telt el azóta, hogy együtt dolgoztok az Aranypatkó élén, illetve vezetésével. Mi mindennel jár ez, hiszen ugye azt mondjuk, hogy lovarda, az, hogy ez így működjön, ahhoz nem egy, nem két ember kell, sok, és ugye ti vezetitek gyakorlatilag ezt a csapatot.
Igen, ez nagyon összetett feladat, mert ugye minden munkahelyen, ami üzemel Magyarországon, kell egy fontos adminisztrációs rész a különböző kötelezettségek miatt, és mivel elég sok lovas jár ide, az ő beosztásukról, illetve a lovak beosztásáról is gondoskodni kell, illetve a kollégákat is össze kell fogni. Mert ugye lovaglás, ló és lovasoktató nélkül nem tud létrejönni.
Egy biztos, most már sokadik emberrel beszélgetek, és az, hogy itt mindenki mosolyog, és mindenki jól érzi magát, ez közös. Ennyit jelent a lovas terápia, még akár rátok nézve is?
Egyrészt szerintem ez fakad a Katiból, hogy nagyon kedvesen, aranyosan vezeti ezt a lovardát, tehát kevesen érezzük úgy, hogy kötelező dolgokat csinálunk, inkább egymásért, meg a lovasokért dolgozunk. Másrészt szerintem jó csapat jött össze. A harmadrészt a lovasok örömmel járnak ki, de jól érzik itt magukat, és ez meg rajtunk is meglátszik. Az édesapám is lovas ember volt, egész pici kora óta, mert a nagyapám is az volt, és igazából egészen haláláig a lovas színházban is szerepelt, úgyhogy a lovak szeretetét hozom onnan, az, hogy nem lettem lovas, hát ez egy másik kérdés.
Hogyan tovább, mik a távlati célok és mik a tervek, hiszen ugye az élet nem áll meg, és hát ti is haladtok a korral, most már ugye terápiás lovaglás, parasportoknak és különböző sérülteknek is ugye lovagoltattok, de van itt lovas ovi, lovas iskolai táborok, tehát mi mindennel várjátok ide a hétköznapi embereket?
Nagyon szeretnénk fejleszteni a délelőtti lovaglást, hogy minél több iskola, óvoda jöhessen hozzánk, illetve a terápiás rész, de hát ugye ezt nagy részt Kati csinálja. Az én nagy tervem, hogy továbbra is remélem egészen nyugdíjas koromig tudom ebben támogatni.
Miért pont az Aranypatkó lovarda?
Szerintem nagyon jó itt a légkör, jó itt lenni, mint ahogy majd lehet látni, hogy nyáron a nagylányok, akik már mondjuk nem táboroznak, mert kinőtték, attól függetlenül itt töltik a napjaikat. Aki idejön, az itt jól érzi magát, a szülők szokták mondani, hogy ide járnak pihenni. Kellemes a környezet, jó a légkör, mi mást lehetne még?
Ez itt még mindig a sporthely, még mindig az Aranypatkó lovardában vagyunk, Óbudán, és Partics Katalinnal beszélgetünk. Hogy néz ki egyébként itt a napi élet?
Karámozzuk a lovakat, az iskola lovakat nem annyira, ők csak hétfőn a lópihenő napján mennek ki karámba, ugye pihengetni, legelészni. A bértartott lovak járnak ki minden nap karámba. Egyesével karámozzuk őket a testépségük érdekében, illetve hát van olyan, hogy egy-két lovat összeszoktatunk, mert azért mégiscsak társas lény a ló, és jobban el vannak, hogyha közel lehetnek a másikhoz. Az iskola lovak pedig hát hétfő kivételével minden nap dolgoznak, úgyhogy ők nagyon boldogok, amikor bent lehetnek a kis kuckójukban, és pihengethetnek, meg ehetik a szénájukat. De egyébként a napi rend az egy teljesen általános lovardai napi rend, reggel 6-kor etetés, szénázás, abrakolás, utána kezdődik a trágyázás, bealmolás, delesetetés, közben ugye kikarámozás, bekarámozás, akkor délután egy pár óra kis szusszanás, és akkor este 6-kor újra etetés.
A lovas oviról már beszéltünk, aztán lesznek majd itt ugye nyakunkon a nyár lovas táborok is. Beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon komoly fizikai munkával jár, ha valaki lovagol és lovakkal foglalkozik, de azt hiszem, hogy többek között ezeknek a nyári táboroknak van egy másik fontos jelentősége is. Egyfajta rendre, rendszerre és egy elfogadásra tanítják azokat a gyerekeket, akik megismerkednek a lovaglásra, hiszen itt nekik igenis nagyon komoly felelősségeik vannak.
Igen, ugye attól kezdve, hogy valaki ide beteszi a lábát, attól kezdve nagyon szigorúan vonatkoznak rá a szabályok, amik elsősorban az embereknek a testépségét igyekszik biztosítani, másrészt pedig a lovaknak a testépségét igyekszik biztosítani. A lovard ugye veszélyes üzem, tehát ezt aki nem tartja be, azt mondjuk ilyen még nagyon ritkán fordult elő, de megkérjük, hogy akkor menjen el. Szerencsére ezt könnyen meg is értik a gyerekek is, és ez egyszerűen abból a szimpla tényből következik, amiért általában a lovas terápia is hatékony tud lenni, mert hogy a ló a méretéből és a személyiségéből adódóan tiszteletet követel meg az embertől. Tehát az, amire ugye nagyon jól tudjuk használni a gyerekek oktatása során, tehát hogy a kötelességtudatot, a tiszteletet, az alázatot, odafigyelést ugye a lovakon keresztül nagyon-nagyon jól tudjuk tanítani, és egyszerűen azért, mert a gyerkőc érzi azt, hogyha a lóval szemben nem azt csinálja, amit mondunk neki, akkor baj lehet. Nem félelemből, hanem egyszerűen megértésből.
Említetted, hogy sajnos a mai első vendéged, aki délután jött volna lovagolni, lemondta. Méghozzá egy mozgássérült fiatalemberről beszélünk, hiszen azért azt se hallgassuk el, hogy aki akár ennek a műsornak a kapcsán most először kap kedvet ahhoz, hogy kijöhessen, ti szeretettel várjátok akár a mozgássérülteket is.
Igen, természetesen ezeken a területeken, tehát a fogyatékossági területeken vannak kontraindikációk, amiket nem hághatunk át, de azért a legtöbb sérültség mellett lehet lovagolni. Nálunk van gyógypedagógiai lovasterápia, illetve hipoterápia is, de ez a környezet annyira arra nem alkalmas, tehát ott sokkal nagyobb nyugalomra van szükség itt az út mellett, és a sok-sok gyerekkel a lovasiskolában kevésbé nyugalmas a környezet. Illetve én nekem az egyik végzettségem a lovaskultúra oktató, és az után csináltam még meg a Fóti Lovasterápiás Központban a parasportoktatói képzést, tehát én igazából az összes sérültségi kategóriával foglalkozhatok, de nem mint terapeuta, hanem én fogyatékos személyek szabadidő sporttevékenységének az oktatója. Az, amit például az említett fiatalemberrel csináltunk volna ma is, az a szeptember végi parasportországos bajnokságra készülés, és ami végtelenül fontos, hogy életminőségjavító. Tehát ő hétről hétre különlegesnek érzi tőle magát, hogy képes rá, hogy meg tudja csinálni, hogy versenyre tud menni, hogy együtt tud működni egy állattal. Szóval így vannak fotók is a versenyekről, minden évben el szoktunk menni, most már nem is tudom, talán 6. éve erre a parasportországos bajnokságra, ott is lehet fotókat látni őróla is, és a sérült versenyzőimről is, és még sok mindenki másról, hogy érdemes tényleg megnézni, hogy micsoda örömet tud jelenteni.
Láttuk az istállókat, láttuk a lovakat, láttuk az irodát és a belső helyiséget. Itt vagyunk egyébként Rudi mellett, éppen itt egy malac, ha jól látom, a tyúkolban.
Igen, a gyönyörű tyúkolunkat Rudi lakja éppen, mert a tyúkokat és a kacsákat elvitte a róka. Amúgy is, hogy ugye minél színesebb legyen a kis lovardánk, azért is szerettem volna egy ilyen baromfi udvart. Másrészt pedig azt gondolom, hogy annak is nagyon jó hatása van, hogyha a minket környező panel lakótelepekből ide látogató gyerekek látják azt, hogy akkor melyik állat melyikkel, melyikre mi a veszélyes. Ezt el szoktam mondani, hogy ez nem csak a mondókákban van így, hogy a róka elvitte a tyúkot, hanem ez a valóságban is így van sajnos. Most a nyári táborra, amik nem sokára kezdődnek, szeretném újra benépesíteni, de kecskét is szeretnék, hogy lerágja a gazt, és tyúkot is, hogy legyen megint friss tojásunk.
És egyébként valóban említetted a környező lakótelepeket, hát hogyha elnéztünk, éppen ezen morfolíroztunk, hogy az olyan ott Békás, illetve Mocsárdül, de egy biztos, itt vagyunk Óbudán, és tényleg 2 perc a város zajától, amennyire sportértéke van ennek a helynek, annyira van társadalmi és oktatási jelleg, hiszen amiket elmondtál, itt minden arról szól, hogy egy újabb felnövekvő generációt megtanítsatok elfogadni a természetet, és együttműködni vele, és talán kicsit mutassanak több tiszteletet, mint talán nagyon sokan.
Igen, ezt egyre fontosabbnak érzem az oktatásban, főleg a nagyvárosban élő gyerekek esetében. Nagyon sok csoport jön hozzánk szerencsére, iskolás, óvodás csoportok, táborba is jönnek gyerekek, olyanok is, akik még egyáltalán nem is lovagoltak, de hát nagyon sokan visszajogva érkeznek ide, befogják az orrukat, hogy jaj, büdös van, jaj, vigyázz, hova lépsz. Szóval hogy az a fajta tartás nagyon sokszor látszik a gyerekek megnyilvánulásaiban, ami arra utal, hogy nincs nagyon közeli kapcsolatuk a természethez.
Valóban a kedves hallgatókat nem tudjuk idehozni csak virtuálisan, és azt az igazi lovarda érzést minden egyes zajával és illatával és minden egyes veletartozójával mindenki megismerheti, aki kijön ide az Aranypatkóba.
Ez így igaz, ugyanis a lovasiskolában nem csak gyerekeket, hanem kamaszokat és felnőtteket is várunk, illetve szeretnek is hozzánk járni szerencsére. Van kis társasági életünk is, szoktunk itt közös programokat szervezni. Vannak ugye stabil bértartóink, akik itt tartják a lovaikat, úgyhogy nagyon klassz kis csapat élet zajlik itt.
Remek hangulat, pezsgő klubélet várja tehát az ide látogatókat, és a szakmai munkában sem lehet komoly kivetnivaló. Erre enged legalábbis következtetni az a tény, hogy az egykori kiváló öttusázó, majd mesteredző Pávölgyi Miklós is idehozza unokáját lovagolni. 2001 és 2016 között a magyar öttus a szövetségi kapitányaként 18 világbajnoki arany fűződik nevéhez, és szeretett sportága büszke nagypapaként is a mai napig élete része, még ha az öttusából száműzték is a lovaglást.
Sajnos megszűnt, de egyszerűen nem lehetett ezt tovább vinni, mert azok a lovagási lehetőségek, amik korábban rendelkezésére álltak a különböző nemzeteknek, ezek általában katonai lovardák voltak, felszámolódtak, és így aztán lényegesen kevesebbet edzettek a öttusázók, míg nem, mert mindenkinek voltak saját lovaink. Ehhez képest aztán elkezdték a gyengébb pályákat építeni, akkor még kevesebbet edzettek. Úgyhogy a végén nem volt elég látványos, és nem volt olyan követelmény, ami igazán megemelte volna ezt a sportágat, vagy azon a szinten tartotta volna. És ugye bejött ez a OCR-nek nevezett akadálymászás, amit a gyerekek, főleg a fiatal gyerekek nagyon szeretnek, hogy lovaglással nem találkoztak. Az idősebbek azok nyilván lovagláspártiak, mert ennél szebb sport nincs, mint a lovaglás, és élvezetesebb sport sincs, de most már az ötüserrel, az OCR-rel megy, majd meglátjuk, mi lesz Los Angeles után, de szerintem csak romlani fog a helyzet az ötüse szempontjából.
Viszont ugye a lovaglás az nem csak az öttusáról szól, hanem a lovakról, a lovaglásról és az egészséges életmódról. Boldog nagypapaként ezek szerint a lovaglástól nem szakadt el ilyen szempontból.
Nem, hát én nagyon szerettem lovagolni, hát most már azért élemedett koromról volt tekintettel nem kockáztatom meg a derekamat, de nagyon nagy élmény, és a gyereket is azért hoztuk ide, hogy megismerkedjen ebben a sporttal, mert az a véleményem, és ezt a maradék öttusázóknak is mondom, hogyha megvan a lehetőségük, annyira tanuljanak meg lovagolni, hogy el lehessen menni önállóan egy tereplovaglásra, nem kell profinak lenni, de egy jó átlagos lovastudás, az, úgy mondjam, az általános kondicionál egy jelentős része lehet, és élményszerző.
És akkor nem is csak, mint mondjuk egykori sikeres mesteredző és sportoló, hanem mint nagypapa, mint nagyszülő. Miért jó, hogyha a gyerekek lovagolnak?
A mi gyerekünkkel volt némi probléma, nem nagyon akart beszélni, de aztán megjött a hangja, itt most már nem lehet lelőni, és ez a lovaglás sokat segített neki, mert ugye csak-csak az van, hogy egy ilyen hatalmas állattal elbír, tehát azért növekszik az önbizalma, és emberekkel találkozik más közegbe, más társaságokba jár, ugye más lovas gyerekekkel is találkozik. Mindenképpen hasznos, egy kicsit más sport mellette járni az iskolával, úszni, meg tornázik, sok mindent csinál, de ezt nagyon szereti. Én azt gondolom, hogy manapság a szülők sokkal jobban forszíroz, hogy a gyerek sportoljon, nem feltétlenül élsport irányba, de hogy mozogjon, az nagyon fontos. És hát az is jó, hogy a legtöbb iskolában van úszóoktatás, ahol megtanulnak úszni, hát az alapfontosságú az életben. Én azt gondolom, hogy az élsport lehet, hogy nehezebb helyzetben lesz a továbbiakban, mert ugye az egyetemi beiskolázások, meg a tanulás fontossága azért az meg minden családban jelen van, de maga az, hogy egy kisgyerek sportoljon, az élet fontos.
Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben az óbudai Aranypatkó lovardába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!